Hangtörténetek. Zenei ingyentségek és tudnivalók a határvidékről, nem csak Whitefülűeknek. Szombatonként este 8 órától várja önöket dr. Szabó Attila és Ila Gábor. Műsorunk támogatója a BioL.
Szombatesténként Hangtörténetek című zenei magazinunkban kiváló előadásokban vételezett különleges szerzeményekkel ismertetjük meg kedves hallgatóinkat, az ezekhez kapcsolódó háttérinformációkkal felfedve ezek esetleges meccéspontjait a nagybetűs élet egyéb területeivel. Megtisztelő figyelmükbe ajánlott műsorunk korábbi adásai ingyenesen visszahallgathatók a Marosvásárhelyi Rádió Beves archívumából, hétfő reggelenként pedig szponzorunk nyereményjátékával jutalmazzuk hűséges követőinket. 2025. június 7-én 127. epizódunkban köszöntjük a Hangtörténetek zenei szerkesztőjét és narrátorát, dr. Szabó Attilát.
Szervusz, jó estét kívánok! Benedetto Marcello egy blokkflőte, vagyis furulya szonátájának három tételét hallottuk, ezek négy tételes munkák. Az első három tételt hallhattuk. Benedetto Marcello a híres velencei Marcello család egyik tagja volt, egyik legrégebbi velencei patricius nemesi család. Tudni kell, hogy abban, ezt már többször is megbeszéltük itt a műsorunkban, hogy abban az időben a nemes embereknek nem csak, hogy nem volt illdomos, hanem egyenesen megbotránkoztató volt zenéléssel másként, mint amatőr foglalkozniuk. Tehát ez csak is amatőrként végezhette ezt a gyönyörteljes munkát. Benedetto Marcello autodidakta volt, hát mondjuk tanult másoknál is, de elsősorban a saját szorgalmából tanult. És tudjuk, hogy például ezt az opuszt, ezeket a blokkflőte szonátákat, amikor kiadta, akkor a saját költségén adta ki, ugyanis szóba se kerülhetett az, hogy esetleg bármilyen kicsi kevés pénzt is kereshetne a zenéléssel. Eltérően mondjuk például Vivaldi-tól, aki ugyancsak ebben a korban ugyancsak a blokkflőte népszerűsítésével foglalkozott. Ez egy olyan hangszer a blokkflőte, amelyik még a barokkban sem jutott el más ilyen fúvós hangszerek népszerűségének a szintjére. Elsősorban azért, mert viszonylag halk szavú, és talán azért is, mert nem annyira hát képlékeny, mondjuk aztán a későbbi haránt fúvola, ezért is aztán lassanként a barokkból kiillépve szerre elvesztette a népszerűségét. Marcello amúgy jogot is végzett természetesen, minden rendes úri gyerek, és abban az időben és a Velencei Köztársaság adminisztrációjában többféle szerepet is vállalt. De érdemes megfigyelni ezeket a tételeket, igen szép zene véleményem szerint. A blokkflőtét basso continuoként a Gordonka kísérte és a csembaló. Benedetto Marcello lényegében Johann Sebastian Bach-hal volt kortárs. Következő zenénk Jean-Baptiste Notre-Dame, aki hát van egy későbbi szerző, mert tulajdonképpen egy évben született a nagy Haydn-nal, 1732-ben. Egy jeles francia orgonista volt, sok zene nem maradt fent tőle, amit ismerünk, azok lényegében ez a bizonyos Livre de Premier Ton, tehát ilyen orgona tabulatúra, orgona könyv. Ebből hallunk most 7 tételt, a franciaországi templomban is kántori minőségben dolgozott, többek között a párizsi Notre-Dame-ban is. Jean-Baptiste az egy igen elterjedt francia hát keresztnév, azért is érdekes keresztnévként, mert tulajdonképpen a keresztelésről szól. Jean-Baptiste igazából magyarra fordítva azt jelenti, hogy keresztelő János. Ugyanis a görög baptizein ige az alámerítést jelent. Sok keresztény nemzet a Jean-Baptiste nevet, keresztnevet azt előszeretettel hát adja a gyerekeknek. Hallgassuk tehát Jean-Baptiste Notre-Dame 7 rövid orgonadarabját. Thank you.
Jean-Baptiste Notre orgona szerzeményeit hallhattuk Pascal Vigneron előadásában, és úgy szintén egy kevésbé ismert nevű zeneszerzővel folytatjuk.
Igen, csak ugyan kevésbé ismert, noha meg kell adni, hogy igen jó minőségű zenét írhatott. Mi főleg a karácsonyi énekei által ismerjük Joseph Ruiz de Samaniego-t, 17. századi spanyol zeneszerzőt. Ez a Villancico, amit hallani fogunk, nem tudom, éppen karácsonyi éneket jelent, ezt a Pilári szűznek címezte. Egy igen élénk, szép zene, feltétlenül fel lehet ismerni a spanyol vonásokat, tehát le se tagadhatja a spanyolságát a szerzőn. Róla igen keveset tudunk, se a születés, és a halálának az évét nem ismerjük. Egy dolgot elég bizonyosan lehet tudni róla, hogy kórus vezetőként Viza állítólag kegyetlenül bánt gyerekekkel, úgyhogy ide-oda helyezték, mint kórus vezetőt, és nem nagyon találta meg a helyét sehol. Ezzel együtt el kell ismerni, hogy igen, jó szerzőnek tűnik. Eszünkbe jut most, hogy a nagy Johann Sebastian Bachnak is voltak ilyen jellegű bonyodalmai a gyerekekkel. Biza még egy párbajban is részt vett annak idején, már viszonylag idősen, mint Lipcsei Pedellus, becsületét megvédendő, úgyhogy gyerekekkel azért, hogy régebb is nehezebb volt bánni. Utána pedig következik Haydnnak egy nagyon szép a Sturm und Drang időszakból származó szimfóniája, egy moll szimfóniája, az 52-es számú c-moll, ennek első tétele, ami hát nem csak a c-mollsága miatt, hanem amúgy is emlékeztet szerkezetileg a nagy 5. szimfóniára, a Beethoven 5. szimfóniájára, úgy emlegetik, mint annak a nagyapja. A felvilágosodás korának zenekara és a 18. század zenekara tagjai vegyesen adják elő Franz Brüchen vezényletével. Adassuk tehát akkor Samaniego-nak egy karácsonyi énekét, majd Haydn 52. című szimfóniájának első tételét. Fiego, questa sagrada ciudad.
Számányi Égó szerzeménye után Haydn numero 52-es c-moll szimfóniájának első tételét hallgattuk, és Schuberttel folytatjuk.
Igen, a Schubert Lieddel, hát tudjuk, hogy a Schubert tulajdonképpen a Lied, a dal istene. Ez egy talán kevésbé ismert, a címe szerint Atis. Atis az egy római isten volt, mert hát nem is isten volt, hanem király volt tulajdonképpen, de abból a mitikus ködökbe burkolózó régmúltból, ami nagyjából a görögöknél a homéroszi időknek felel meg, vagy mondjuk a zsidóknál a Salamon királynak felel meg, abból az időből való ez az Atis. Hát erről írt egy verset Johann Mayrhofer, aki tulajdonképpen Johann Baptist Mayrhofer, itt megint visszaköszön ez a keresztelő János, ez a keresztnév. Ő volt Schubert librettistája, költője, igen jó közeli neki barátságban voltak. Az előadó pedig Janet Baker, és zongorán kíséri Geoffrey Parsons, ez egy régi felvétel. Janet Baker volt 20. század egyik legjelesebb angol mezzoszopránja. Hallgassuk Schubert Atiszát, majd utána Berlioz, Romeo és Julia című dramatikus szimfóniájának egy tételét. Hát ez egy igazi romantikus zene lesz, de csodálkozunk azon se, hogy dramatikus szimfónia. Tudjuk, hogy ebben az időben fortak, nem csak a zene fort, hanem a műfajok is fortak, új műfajok keletkeztek, mint például Berlioz által forrott műfaj is. Ugye ne feledjük a szimfonikus költeményt, az is ebben az időszakban keletkezett, elsősorban Liszt Ferenc kezdeményezésére. Ez egy nagyon szép tétel, az egyik legismertebb Berlioz zene máskülönben, mondjuk a Fantasztikus Szimfónia után. Valóban a Shakespeare-féle Romeo és Julia alapján írta a forgatókönyvet a szerző tulajdonképpen. A bostoni szimfonikus zenekart halljuk, Seiji Ozawa vezényletével. Hozzátenném, hogy mi magyarok legalább mi kéne, hát Ozawa Seiji-nek mondjuk a nevét. Japán nevek is ugyanúgy fordítottak, mint akár csak a magyar nevek. Tehát elő van a családnév és utána a keresztnév. Schubertet hallgatunk tehát, és Berlioz-t.
Sie schaute mit gütigem Blick.
Schubert Attisza után Berlioz Rómaeus Júliájában gyönyörködhettünk. Lassan műsorunk vége felé közeledünk. Mi vár még ránk, Attila?
Hát az egyik legkedvesebb zeneszerzőm az Paul Hindemith. Azt hiszem, ezt nem titkoltam eddig sem. Igen furcsa az ő világom. Sokan talán hidegnek találhatják. Minden esetre ez a világ igen kedves nekem. Volt szerencsém egészen ifján megismerkedni vele, és talán is tudtam nagyon megbarátkozni ezzel a világgal. A Nobilissima Visione című balett szikjéből fogjuk most ezúttal a második tételt hallani. Úgy emlékszem, hogy ezt a Nobilissima Visione-t mi már csempésztük be a műsorunkban, de most a második tétel következik. Hát ez Assisi Szent Ferenc életéből képek tulajdonképpen. A São Paulo-i szimfonikus zenekart John Nesling vezeti. Őt követi egy másik 20. századi zeneszerző, a nagy finn zeneszerző Sibelius Kilikki című rövid zongoradarabja, pontosabban ez egy zongoradarab, hármasnak az egyik, pontosabban utolsó tétele, a harmadik. A név az a Kalevalából ismerős, ott jelenik meg egy ilyen nevű hajadon. Ennek ellenére hát Sibelius tiltakozott, hogy ez programzene volna, állítólag csak ugye a hangulat hasonlatos ahhoz a passzushoz. Minden esetre egy igen élénk darab, amit Glenn Gould fog előadni. Most ez azért is érdekes, mert Glenn Gould közismerten Johann Sebastian Bachnak a 20. században megjelent a reinkarnációja véleményem szerint. Annak ellenére, hogy ő, amikor kérdezték, hogy ki a kedvenc zeneszerző, akkor hát persze nem Bachot mondott, mert hát ugye Polgárpukkasztás az Glenn Gouldnak volt egyik kedvenc játéka. Ő Orlando Gibbons-t, angol zeneszerzőt nevezte meg kedvenc zeneszerzőinek, de hát közismert, hogy mégiscsak azért Bach volt a szíve csücske, és ugye azért messziről lenézte a romantikus zenét. Van néhány 20. századi szerző, akit ennek ellenére azt kell mondjam, hogy nagyon jól játszott. Ha valaki kíváncsi mondjuk, hogy hogy játszott Mozartot vagy Beethovent, azt is ki lehet, tehát hozzá lehet jutni felvételekhez, de ezt csak nagyon nagy empátiával és türelemmel megáldott hallgatóink számára javasolom ezt a kísérletet, ugyanis az az érzés az embernek sokszor, mintha a nagy zeneszerzőkből ő egyszerűen gúnytűzne. Pedig nem, ő csak egy egészen más, sajátságos szempontból látja a zenei világot, mint a legtöbb más zongorista. Glenn Gould véleményem szerint igen jó Sibelius előadása után pedig hallgassunk egy 20., pontosabban 21. századi zenekart. Őket úgy hívják, hogy magyarul mondom a nevüket, a Lapos Földtársaság. Most ebben már jókora irónia van, de ha ismernénk a zenekar vezetőjét, Peter Felmerset, akkor tudnánk, hogy hova tegyük, ugyanis több más bandának is vezetője volt, többek közt a X-Legged Sally, az X-Lábú Sally zenekaré. Hát, hogy abban mi karikatúra, irónia és ilyen parádés, cirkuszi bohózat van, az elképesztő. Azt nem is javasolom a gyenge idegzetű hallgatóknak ezt a zenekart. Ez a zene, amit fogunk tőlük hallani, sokkal visszafogottabb, tulajdonképpen filmzene, egy több díjat is nyert ez a filmzene. Ezért került ide a végére ilyen aljóslatú zeneként, ugyanis ez egy ilyen válasz, ként szolgál a két héttel ezelőtti. Az elnökválasztást közvetlenül megelőző műsorunk záró darabjaként ugyancsak ilyen szuszpanszos zenére. Ezt a politikai célzást, ezt Cavafis egy igen szép verse hivatott megmagyarázni. Hallgassuk tehát akkor Hindemithet, majd Cavafis versét, és zárásként Sibeliust és a Lapos Földtársaságot.
Ezzel a gyönyörű muzsikával és Ildikó hangjával búcsúzunk tehát mai adásunkban. Önöknek további kellemes estét! tartalmas zenehallgatást kívánunk, a viszonthallásra.
Kaváfisz, a barbárokra várva, Somlyó György fordítása. Mire várunk tolongva mind a fórumon? Hogy végre ma a barbárok betörjenek. A szenátus miért így tétlen s tanácstalan, miért nem ülnek törvényt a szenátorok? Mert várják, hogy a barbárok betörjenek. Mi törvényt hoznának még a szenátorok? Majd hoznak a barbárok, csak betörjenek. Miért kelt fel császárunk ma így korán, s miért ült ki a legfelső városkapu elé trónjára, koronával, ünnepélyesen? Mert várja, hogy a barbárok betörjenek, s a császár méltóképp készül fogadni főemberüket, külön pergament iratot, hogy átnyújtsa neki, dicső címekkel és jelzőkkel is kicirkalmazta ékesen. Miért jő két konzulunk, s a prétorok vörös hímzett tógában, melyben ünnepen szokás? Miért díszítik őket ametiszt karkötők és szikrázó smaragd gyűrűk az ujjukat? Miért vették ma éppen arany és ezüst művekkel gazdagon mintázott botjukat? Mert várják, hogy a barbárok betörjenek, és a barbárt az ilyesmi elbűvöli. Miért nem gyűltek össze a tisztes rétorok, hogy szóljanak, hogy elmondják a mi lelkükön? Mert várják, hogy a barbárok betörjenek, s a barbárokat untatják a szép szavak. De miért egyszerre ez az űrzavar, ez a felbojdulás? Milyen sötét lett minden arc? Miért néptelenednek el az utcák és terek, és miért siet ki otthonába, komoran? Mert éj lett, és a barbárok nem jöttek el, s futárok érkeztek a limesek felől jelentve, hogy barbárok többé nincsenek. S most? Vajon barbárok nélkül mi lesz velünk? Ők mégiscsak megoldás voltak valahogy. Műsorunkat a BioL támogatta. A BioL gyógyszeripari vállalat felelősséget vállal a székelyföldi kulturális élet egészségéért.